Krisztusban, kedves jó testvéreim! Folytatjuk a készületet Szent Rita szellemisége, gondolata, élete átitatásával. Kitérünk ma egy olyan történetre, gondolatra, amit talán, mint történelmi eseményt elfogadunk, de egy kicsit közelebbről meg tudjuk tapasztalni azt, hogy mi történt akkor, amikor a szerzetes rendeket Magyarországon feloszlatták. Szent Rita úgy élt, hogy mikor bekerült a szerzetes rendbe, ott is tovább élte a nehéz, mégis megnyugtató életét, és mégis valahol, mintegy megtalálta magát. De mi lehetett azoknak a lelkeknek a mélyén, akik elszánták magukat, előkészültek rá, letették a fogadalmat, és egy közösségi, Isten szerető közösségi házban, otthonban együtt dicsérték az Istent. És szinte egyik pillanatról másikra, 1950-ben feloszlatták a szerzetes rendeket. Azért gondoltam, hogy erről egy néhány gondolatot mondanék, mert ezt én valóságban nagyon közelről éltem át, és már teljes eszem tudatában már nagy gyerek voltam, amikor én is, mint minisztráns a Kármelita szerzetes házban csodálatosan észrevehettem, megélhettem azt, hogy mi történt ezeknek az embereknek, ezeknek az Istennek szentelt életeknek a lelkében. Emlékszem rá, hogy nyaraltunk Balaton mellett, többen voltunk testvérek, és a szerzetes ház priorja, talán van is, aki még ismerte testvérek közül, Csapó Gábor atya, eljött minket meglátogatni a Balaton mellé, és úgy ment el a keszthelyi házba. Mikor odaértünk, azt mondta, hogy nem mennénk-e vele, mint minisztránsok, nézzük meg, mi van Keszthelyen. Hát az egy olyan élmény volt számomra, amit soha nem tudok elfelejteni. Már azelőtt is voltam ott, amikor élet volt, amikor kispapok voltak, amikor boldogság volt, öröm volt, imádság volt, zengett az ének a szép nagy templomban, Líziói Kisfatenterész plébánia Keszthelyen. Most pedig, amikor odaértünk, a templom ugyan a helyén volt, de a ház ki volt üdítve, mindenki eltűnt, és mindenki azt várta, mikor jönnek az ávosok. Emlékszem rám, ott aludtunk, és féltünk. Még ágyban is sem volt, csak egy pokrócot, amivel betakarózunk, mert mindent elhordtak a hívek, hogy megmentsék azt, amit a szerzetesek tulajdona, mert minden nap várták az ávosokat. Miért várták őket? Mert a többi házakból már eljött a hír, hogy egyszerűen teherautóra rakták és deportálták őket szörnyű körülmények között. Igen, borzalmas volt, de úgy közelről megélni ezt, hogy bármely pillanatban jönne, és talán még azt hiszik, hogy mi is szerzetesek vagyunk, van 10 éves gyerekek, és elvisznek minket. Ez volt az egyik élmény. A másik, mire a Balatonról feljöttünk Budapestre, már a másik szerzetes házban, úgy a Szalvátor intézetben, mint a Kármelita rendházban, már mindent széthordtak a hívek. Széthordták azért, hogy megmentsék a könyvtárat, a zongorát, a berendezést, hát amit el lehetett vinni, mert elvették a házakat, elvitték, deportálták a szerzeteseket, és úgy aztán kollégiumokat csináltak belőle. Testvéreim, de most nem ezt akarom mondani, csak ez az élmény maga, amikor találkoztam a Teofil atyával, aki a toronyba aludt azért, hogy ne vigyék el őket internálni, és aztán reggel jött le a toronyból, hogy találkozzon velünk, mert a templomhoz nem nyúltak. Érdekes élmények voltak ezek. De igazából nem ezt akarom elmondani, hanem azt a lelkiséget, amit én utána, mint annak a templomnak a minisztránsa, mint annak a felosztatott szerzetes rendnek, mint egy kívülről szemlélője, de mégis belelátó lélek, hogyan állták, és hogyan valósították meg azok a szerzetes papok, akiknek örök fogadalma volt, és azok a nővérek, akinek örök fogadalma volt a világi élete. Mert volt ugye, akit nem deportáltak, hanem szétszélettek, és a hívek befogadták őket. Mindenhol örömmel látták őket, mert Jézus szerető lelkek voltak. Egyszerre az egyházmegyében több pap lett, mert a szerzetes papok is kisegítettek. Mindenki azt hitte, hogy most minden jól van. Pedig ott élt a szenvedés, úgy, ahogy Szent Rita a belső lelkében szenvedni tudott, ugyanúgy szenvedtek ezek az emberek. És kilátástalan volt. Hogyan is tudtuk ezt, hogy mit akar a Jóisten, meddig fog tartani. És bizony sokáig tartott, nagyon sokáig. Emlékszem rá, hogy Szolidaritás Szövetkezetben dolgoztak, egész napi munka után vasárnap mentek, és mondták a szentmisét azért, hogy a híveket kiszolgálják. De hát hol volt az, amire ők vállalkoztak? Hol volt az, amire ők fogadalmat tettek? A szép szerzetesi közösségi élet egyszerre világi életé változott, és ott kellett megtartani a hármas fogadalmat azoknak, akik hűségesek akartak maradni Krisztushoz. És mindez megtörtént. És amikor a Gábor atya, akiről az előbb beszéltem, megmaradt a templomnak, mint világi lelkésze, elfalaszták a rendháztól a néhány szobát, és ott volt a lelkészség. Emlékszem rá, hogy ő hányszor panaszkodott nekem, hogy mennyire szeretne ő fölvenni egy csuhát, amiben ő igazán odaadta az életét, hogy abba fog élni. És csak a reverendát volt adta. Én el sem tudtam képzelni, hogy hogy lehet az, hogy valakinek azt fáj, hogy nem lehet csuhába, és csak reverendába. De aztán, amikor őt megismertem, és én is a papi hivatást választottam, és én is tudtam, hogy mi az a szent közösség a szemináriumban, akkor éreztem, hogy miről mondott le. És kitartott végig, és a kitartását a Jóisten hogyan jutalmazta, azt szeretném még elmondani, mint élmény, hogy mikor először lehetett aztán menni a népköztársaságokba személyigazolványal, mert ugye tudjuk, milyen élet volt a 40 év alatt, hogy a határt se léphettük át, azt se vehettük tudomásul, hogy van Erdély, vagy van Felvidék. Akkor át lehetett menni Lengyelországba, akkor Gábor atya elment a lengyel szerzetes házba, és boldogan mondta, hogy végre újra fölvehettem a csuhát, és egy napig szerzetes voltam. Igen, erre vágyott, ezt szerette volna megtenni. És a Jóisten megengedte neki, hogy megérje, és elfogadta azt is a Jóisten tőle, hogy a templomára mindent oda szentelt, megújította addig, amíg szenvedett, mert a hívek mögötte álltak. Ez volt a szenvedéseknek egy tapasztalata. De még hányat lehetne elmondani, amit nem én közelről tapasztaltam, hogy igazából mi azt gondoljuk, hogy az milyen nagy áldozat, hogy valaki elmegy szerzetesnek. Pedig ők úgy érezték, hogy akkor lettek volna könnyebb életük és boldogabbak. És nekik kellett a világi életet megvalósítani. És vajon a sok jó hívő között voltak-e olyanok, akik ezt értékelték? Biztos, hogy értékelték, mert emlékszem rá, hogy már a vége felé, akkor már a rendszerváltás felé közeledtünk, akkor mindenki mondta, hogy szerezzek az anyukája mellé egy apácát, szerezzek a beteg édesapja mellé egy olyat, aki önfeláldozóan gondozza. De akkorra már elfogytak, megöregedtek, elmentek azok, akik Istennek szentelt életre vállalkoztak. Mindent újra kellett kezdeni. Mindent a fiataloknak nem volt példakép. Mert ebben az időben, amiről most beszéltem, ennek az üldözésnek az idejében, a hittanórán beszéltem a nővérekről, apácákról, szerzetesekről, akkor mindig az volt, hogy a gyerekek elnevették magukat. Villa Negra nem apác az árnyék. Mert a moziba ezt látták, és csak ezt tudták. Vagy az, hogy a apáca férhez megy, vagy a pap szerzetes megnősült, mert minden úgy próbáltak beállítani, mint hogyha csak ezen múlt volna. Pedig nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy az Isten szerető élet, az mindenhol Isten szerető élet. És azért gondolom, hogy ezeknek a szerzeteseknek, akik helytáltak itt ki a hosszú időn keresztül Magyarországért szenvedtek, azoknak ott van az érdeme, Szent Rita érdeme mellett, aki igazában meg tudta valósítani a szenvedések között is azt, amit akár a családi életben, akár a szerzetesi életben tőle a Jóisten kíván. Próbáljuk ezeknek az értékeknek a megvalósulását megfigyelni, és próbáljuk mi is megvalósítani. A Szent Rita életében úgy volt, hogy ő vágyódott, és ott találta meg a boldogságát a szerzetes házban. De ezeknek a szenvedő szerzeteseknek meg úgy volt, hogy először boldogok voltak, meg lehettek Jézus szeretetének a közösségében. Utána kellett nekik helytállni a világban. De ha az igazi volt a szeretet, ha igazából megvalósították, amit Jézus mondott, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretelek titeket, és amikor minden jó cselekedetet az emberek között is Jézusnak tettek, akkor megvalósították. Talán szebb, talán szentebb, talán szenvedésben, mártíromságban még sokkal dicsőbb életet, mintha úgy maradt volna. De mi a mi dolgunk? Az a mi dolgunk, hogy megbecsüljük őket, emlékezzünk rájuk, de segítsük a jövő szerzeteseit. Mert igenis, a világnak szüksége van elvonult szerzetesekre, de szüksége van a világban élő olyan lelkekre, akik az Úr Jézus szereti. Ezekhez kell nekünk csatlakozni, és ezekből kell tanulni, erőt meríteni, hogyha ők így megvalósították, valamit mi is tegyünk meg. És ha mi nekünk az életünkben volt olyan idő, amikor boldogan szerethettük az Úr Jézust, akkor abból táplálkozunk. Ha még nem volt, akkor pedig arra törekszünk. Minden szenvedés, minden közelebb vigyen minket Jézushoz, hogy legyünk neki, mint egy belül a lelkünkben olyan elkötelezettjei, akik meg tudjuk azt tenni, amit ő kíván. Hiszen azt mondta, aki azt akarja, hogy mi tanítványai legyünk, és arról lehet megismerni a tanítványait, ha szeretik egymást. Vajon itt ez a mi közösségünk? Vajon itt ez a plébánia tényleg elmondhatja, hogy szeretjük egymást? Vajon tényleg segítjük egymást? Nézzünk utána, és akkor lépjünk a világba, úgy, mint azok, akik szenvedtek érte, de bizonyságot tettek Jézus szeretetéről. Amen.
Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a nagybőti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel.